Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az európai békekeretből származó 6,5 milliárd forintos fegyverszállítási ellentételezés kifizetését Ukrajnának mindaddig blokkolni fogja Magyarország, ami Kijev nem teszi újra lehetővé a Lukoil zavartalan kőolaj szállítását. Többek között erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter az ATV híradónak. Szijjártó Péter ismertetése szerint két uniós tagország, Magyarország és Szlovákia energiaellátását is veszélybe sodorják az ukránok, mert nálunk a kőolajimport 33, a szlovákoknál körülbelül 40-45%-a származik a Lukoiltól. Demeter Csaba, a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebook oldalán osztotta meg, hogy Ukrajnában elfogadtak egy jogszabálymódosítást, amelynek alapján az orosz Lukoil olajszállítmányai nem haladhatnak át Magyarország irányába. Oroszország viszont jelenleg is szállít olajat, jelentette ki újságíróknak az orosz miniszterelnök helyettes. Alekszandr Novák azt mondta, dolgoznak azon, hogy akik a barátság kőolajvezeték útján kapják az olajat, azok a továbbiakban is hozzájussanak. Az amerikai elnökválasztási verseny friss fejleményei ellenére is az a legfontosabb, hogy a republikánus párt színeiben Donald Trump indul, aki a béke reményét jelenti a világ számára, közölte a külgazdaság és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint, mivel egyre brutálisabbak a harcok az orosz-ukrán fronton, szükség van olyan külső hatásra, tényezőre, amely képes a háborúzó feleket a tárgyalóasztalhoz ültetni és világossá tenni számukra, hogy nincs megoldás a csatatéren. A tárcavezető úgy vélekedett, nincs nagy jelentősége annak, hogy az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Josep Borrell, az eredetileg tervezett Budapest helyett Brüsszelbe hívja össze a blokk informális külügyi tanácsát augusztusban. Kifejtette, hogy a tanácskozáson jóval többen érveltek amellett, hogy az ülés Budapesten legyen, de végül ennek ellenére a másik döntés született meg. Az európai baloldal az Európai Parlament demokratikus működését fenyegeti, jelentette ki Hölvényi György Brüsszelben a Testületfejlesztési Bizottságának tisztújítőülésén. A KDNP EP képviselője azt követően szólalt fel, miután a szakbizottság tagjai az eljárási szabályzatot figyelmen kívül hagyva nem engedték megszerezni a Patrióták Európáért frakció jelöltjeként számára jogosan járó alelnöki tisztséget. Megválasztották ugyanis az Európai Parlament szakbizottságainak elnökeit és alelnökeit, a magyar EP képviselők közül a Tisza párt három tagja kapott bizottsági alelnöki tisztséget. Az EP háborúpárti többsége a patrióta képviselőcsoportokkal, köztük leginkább a Patrióták Európáért frakcióval szemben csak a nyers hatalomvágyat tudja érvényesíteni, csak erőből tud fellépni, jelentette ki a Fidesz-KDNP EP képviselőcsoportjának vezetője. Dajs Tamás elmondta, ismét az Európai Parlament baloldali blokkjának nyers és kendőzetlen hatalomérsége érvényesült azzal, hogy semmivel véve tehát az írott európai jogszabályokat, a Patrióták Európáért nevű frakciónak járó elnöki és alelnöki tisztségekre sehol nem választották meg a frakció jelöltjeit. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 6,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb. Virág Barnabás, az MNB alelnöke a múlt héten jelezte, hogy idén 2-3 kamat csökkentést mégis végrehajthat a jegybank. Előzőleg arról volt szó, hogy ebben a fél évben már nem történik ilyen lépés. Átadták a Vörös Kereszt és a Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének kibővített budapesti irodáját, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azt mondta, ez lehetővé teszi majd a szervezet tevékenységének további erősítését. Lezárták a szicíliai Catania repülőterét, amelyet hamueső temetett be az Etna kitörése miatt, számolt be az MT. A járatokat Palermóba és Trapaniba irányították át. Az aktív vulkán előző éjjel hatalmas robajjal tört ki ismét. Vasárnap rögzítették a bolygónkon valaha mért legmagasabb átlaghőmérsékletet. A Kopernikusz, az Európai Unió űrprogramja előzetes elemzése alapján aznap 17,9 Celsius fok volt földünk átlaghőmérséklete. Az 1940-ig visszanyúló adatok még sosem rögzítettek ilyen magas globális átlaghőmérsékletet, csak az elmúlt 30 év átlagát nézve 0,84 fokos növekedésről beszélhetünk. A hónap közepén 9 nap alatt 22 országos és fővárosi melegrekord dőlt meg hazánkban. Végül a várható időjárásról. Alapvetően a napsütésé lesz a főszerep a folytatásban, de emellett erőteljes gomoly felhőképződése és fátyolfelhőkre is számíthatunk. Szorványosan valószínű zápor, zivatar, többfelé megerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi műsorunk tartalmából. Ferenc pápa üzenete az AMIA argentin zsidó segélyegylet székháza elleni merénylet 30. évfordulóján. A béke győzzön a gyűlölet és a megosztottság felett. A kált püspökök ragaszkodnak a két állami megoldáshoz a Szentföldön. Piczaballa bíboros arra kéri a Szentföldön élő keresztényeket, hogy egyesüljenek az imában. 90 éves Raniero Cantalamessa atya a pápai ház szónoka. Isten igéjének hirdetése töltötte ki egész eddigi életét. A pápa az AMIA elleni merénylet 30. évfordulóján. A béke győzzön a gyűlölet és a megosztottság felett. 1994. július 18-án terrorista támadást hajtottak végre Buenos Airesben az argentin zsidó közösség segélyegylete az AMIA székháza ellen. A merényletben 85-en meghaltak, a sebesültek száma meghaladta a 300-at. A sötét tragédia 30. évfordulóján Ferenc pápa üzenetben buzdít arra, hogy folytassák az igazság keresését, ami magával hozza az emberi élet és a méltóság tiszteletét. Fáradhatatlanul kell munkálkodni egy testvéribb világért, ahol az igazságosság és a béke karöltve járnak, mert igazságosság nélkül nem létezhet tartós és hatékony béke. Ez Ferenc pápa üzenetének magva, amelyet az AMIA székháza elleni merénylet 30. évfordulója alkalmából írt. 1994. július 18-án reggel 9 óra 53 perckor egy TNT robbanóanyaggal teli gépkocsi a levegőbe repítette az épületet, ahol az argentínai zsidó közösség segélyegyletének központja működött. A nagy erejű detonáció megsemmisítette az épületet, 85 halottat és több mint 300 sebesültet hagyott maga után. A támadást Argentina történelmének legsúlyosabb merényleteként tartják számon. Az országban nemzeti gyászt hirdettek a napra, amelyre emlékezve a pápa megfontolásra és imára szólít a sötét tragédia áldozataiért, és azt kéri, hogy folyamatosan dolgozzanak az igazságosságért. A csöndet választjuk, írja a pápa, de nem mint ürességet, hanem azoknak a tapintható jelenléteként, akik már nincsenek köztünk. A csönd ugyanis gyász és remény egyben, és segít, hogy megérezzük a derékba tört életek visszhangját, hiányuk súlyát, és egyben az erőt, amellyel szembenézhetünk a rossz valóságával, megtapasztaljuk a rugalmas alkalmazkodó képességet, amelynek segítségével tovább léphetünk. A Szent Atya egyúttal bátorít, hogy az emlékezetre iránytűként tekintsünk, egy olyan eszközként, amellyel felidézhetjük a múltat, és reménnyel tekinthetünk egy olyan jövőbe, amelyben ilyen szörnyűséges erőszakcselekedetek nem ismétlődhetnek meg. Ferenc pápa erőteljesen felszólít az igazságosság keresésére, amit nem bosszúként vagy visszavágásként kell értelmezni, hanem igazságként és jóvátételként. Ez lényeges az áldozatok hozzátartozói és a nemzet társadalmi szövetének egysége szempontjából is. Az igazságosság ugyanis magával hozza a tiszteletet minden emberi élet és méltóság számára, és felül kell emelkednie a gyűlöleten és a megosztottságon. Erre az alapra lehet építeni a közjót, nem pusztán azok iránti tiszteletből, akiket elvesztettünk, hanem azért is, hogy megvédjük a jövő generációkat, írja üzenetében a pápa.
A kád püspökök ragaszkodnak a kétállami megoldáshoz a Szentföldön. Éves bagdadi szinódusuk lezárásakor az iraki püspökök mély aggodalmuknak adtak hangot a gázai háborúnak, az egész térségre gyakorolt hatása miatt, és megerősítették, hogy a kétállami megoldás a tartós béke egyetlen módja. Miközben a gázai háború a kiterjedéssel fenyeget, lángra lobbantva az egész Közel-Keletet, és miközben a jemeni huszi lázadók és az izraeli védelmi erők kölcsönös rakétacsapást mérnek egymásra, az iraki kád püspökök csatlakoztak a kétállami megoldás javaslatához, amelynek köszönhetően Izrael és Palesztína egyaránt békében és biztonságban élhet. Az iraki püspökök a Rafael Szakó bíboros pátriárka által vezetett, Bagdadban megtartott éves szinódusuk lezárásakor kiadott nyilatkozatukban mély aggodalmukat fejezték ki a Közel-Keleten, különösen a Szentföldön dúló konfliktusok miatt. Elítélték az erőszak minden formáját, sürgették a nemzetközi közösséget, hogy mindig támogassa a békét, és aktívan vegyen részt ennek a pusztító háborúnak az azonnali befejezésében. A kád püspökök szerint az évtizedek óta tartó izraeli-palesztin konfliktus egyetlen járható megoldása két szomszédos állam létrehozása, amelyek békében, biztonságban, stabilitásban és kölcsönös bizalomban élnek. Ezt az álláspontot sok más mellett határozottan támogatja a Szentszék, de a jelenlegi izraeli kormány határozottan ellenzi, különösen a Hamas október 7-i terrortámadásai után. A nyilatkozat ezt követően a régióban élő keresztény közösségekre összpontosított. Konkrétan Irakkal kapcsolatban a kád püspökök elítélték a keresztények agóniáját, akiknek ott vannak a gyökereik, és akik nagyon sokat szenvedtek az elmúlt két évtizedben jogaik megfosztása, peremre szorulásuk, kirekesztésük, valamint tulajdonaik és javaik illegális elfoglalása miatt. Emlékeztettek arra, hogy ez a helyzet és a folyamatos visszaélések sokukat arra kényszerítették, hogy kivándoroljanak egy jobb életet keresve. A püspökök ezért felszólították az iraki kormányt, hogy legyen tisztességes a keresztények megbecsülésében, a bizalomépítése, a nemzeti együttműködés fokozása és az ország fejlesztésében a képességeik hasznosítása révén. A szinódus ismét felszólította az iraki hatóságokat annak biztosítására, hogy a keresztények ugyanolyan politikai és polgári jogokat élvezzenek, mint minden iraki állampolgár. Követeljük, hogy jogaikat teljes mértékben tartsák tiszteletben állampolgárként, egyenlő képviselettel és foglalkoztatással, és elutasítjuk ingatlanaik elkobzását egyes csoportok által, amelyek kijelentik, hogy kizárólagos jogaik vannak, áll a közleményben. A kád püspökök megragadták az alkalmat, hogy kifejezzék hálájukat Muhammad Shia al-Szudáni miniszterelnöknek a közelmúltban kiadott bátor rendeletéért, amely visszaállította, hogy a kormány elismeri Szakó bíborost a kád katolikus egyház fejeként, aki felelős a tulajdonaikért. A pátriárka közel egy évig nem volt hajlandó visszatérni Bagdadba, mivel Abdul Latif Shahid elnök visszavonta a 147-es rendeletet, amely elismerte ezt a státuszt. A szinódus reményét fejezte ki, hogy a kormány a hivatalos és politikai pártokkal együtt konkrét lépéseket tesz a béke és a stabilitás megteremtésére a jog és az igazságszolgáltatás alkalmazása által. A nemzeti egység helyreállítása, az állampolgárság fogalmának megerősítése és megfelelő közszolgáltatások biztosítása által minden polgár tisztességes életének biztosítása érdekében, valamint, hogy az iraki nép érdekeit részesítik előnyben a korlátozó felekezeti érdekek helyett. A régióban élő keresztények jövőjét illetően a kált püspökök megismételték Szakó pátriárka felhívását az egymás közötti egységre és szolidaritásra. A legfontosabb dolog, ami összeköt bennünket, a hitünk és a földünk, hangsúlyozták az iraki kált főpásztorok sajtóközleményükben. A püspökök testvéri együttérzésüket fejezték ki a szomszédos országok püspökei iránt. Megjegyezték, hogy az egyháznak új jövőképre, valamint bátor, gyakorlati lépésekre van szüksége ahhoz, hogy a keresztényeket stabilizálják a hazájukban, identitásuk megőrzésével, valamint szerepük és jelenlétük előmozdításával a társadalomban. Az egység a mi erőnk és üdvösségünk, mutattak rá a főpásztorok. A sebek ellenére továbbra is szeretjük országainkat és polgárainkat, és szeretnénk együttműködni velük az együttélés kultúrájának terjesztésében, a mások különbözőségének tiszteletben tartásában, és a remény megszilárdításában egy igazságos és civil társadalomban, zárul az iraki kált püspökök szinódusának közleménye. Picaballa bíboros arra kéri a Szentföldön élő keresztényeket, hogy egyesüljenek az imában. A jeruzsálemi latin pátriárkátus felszólítja a szentföldi keresztényeket, hogy ebben a folyamatos vérontással és bánattal járó pillanatban lépjenek vissza a politikai vitáktól, és imádkozzanak együtt. A politikát magunk mögött kell hagynunk, találkoznunk kell, és együtt kell imádkoznunk. Most, hogy véreznek a sebek, nincs itt az ideje, hogy politikáról beszéljünk, hangsúlyozta Picaballa bíboros. Rámutatott, hogy nagyon nehéz elismerni a másik szenvedését, amikor az ember szenved. A jeruzsálemi latin pátriárka a szükséget szenvedő egyház pápai alapítvány küldöttségéhez beszélt, amely a Szentföldre látogatott, hogy kifejezze szolidaritását a helyi keresztényeknek, és értékeljen az egyházat segítő projekteket a régióban. A helyzet annyira polarizált, hogyha közel állunk a palesztinokhoz, az izraeliek elárulva érzik magukat és fordítva. Amikor Gáza szenvedéséről beszélek, a héber katolikusok az október 7-i támadások miatt szenvedő területekről mesélnek, a másik oldalon pedig a palesztinok csak Gázára gondolnak. Mindenki monopóliumot akar szerezni a szenvedés felett, emlékeztetett Picaballa bíboros. Megjegyezte, hogy a jeruzsálemi latin pátriárkátus magában foglalja a héber helytartóság katolikusait is, akik szolgálnak a hadseregben Gázában, ahogy a Gázában bombázott katolikusokat is. Annak a meggyőződésének adott hangot, hogy az egyháznak kerülnie kell, hogy beszippantsa magába a konfliktus, és konstruktív jelenlétet kell képviselnie. Folyton azt mondják nekem, hogy semlegesnek kell lennem. Jöjjenek el velem Gázába, beszéljenek a híveimmel, akik mindent elvesztettek. Majd ezután mondja nekem valaki, hogy semlegesnek kell lennem. Nem működik. De nem válhatunk részeseivé a politikai vagy katonai összecsapásnak, vagy a konfrontációnak, nyomatékosította Picaballa bíboros. A pátriárkátus mindent megtesz, hogy segítse a kis gázai keresztény közösséget, de a helyzet annyira instabil, hogy hetekbe telhet, mire a segélyt eljuttatják oda, ahol szükség van rá. Múlt hét csütörtökön a brit kormány és az Európai Bizottság is ígéretet tett az ENSZ palesztin menekülteket segítő ügynöksége finanszírozásának a visszaállítására, amikor az izraeli támadások folytatódnak a területen, és a jemeni huszi lázadók vállalták a felelősséget a Tel Aviv elleni drón támadásért, amelyben egy ember meghalt.
90 éves Raniero Cantalamessa atya Isten igéjének hirdetése töltötte ki életét. 1980 óta a pápai ház szónoka, számos könyv szerzője, a nagy közönség különböző újságokban megjelent írásairól is ismeri. A kapucinus szerzetest Ferenc pápa kreálta bíborossá 2020. november 28-án, de nem kérte püspökké szentelését, hogy továbbra is viselhesse a ferences habitust. 1979-ben hagyott fel a tanítással, hogy teljesen az ige hirdetésnek szentelje magát. Július 22-én töltötte be 90. életévét Raniero Cantalamessa bíboros, kapucinus, aki 44 éve a pápai ház szónoka. Ferenc pápa bíborosi kalappal ajándékozta meg 4 évvel ezelőtt, de ő kérte, hogy mentsék fel a püspökké szentelés alól, abban a meggyőződésben, hogy valami keveset tehet 86 esztendős pásztorként, viszont hirdetheti még Isten igéjét, és azt ferences csuhában szeretné, hogy abban érje majd a halál. Raniero atya arca és hangja igen közismert, a televízióban is népszerűsítette az evangéliumot. Számtalan cikket írt különböző újságokba, többek között a L'Osservatore Romano Vatikáni napilapba is. Első írása 1976. március 3-án jelent meg. Nagyon sokszor nyilatkozott a vatikáni médiának, a közösségi oldalakon keresztül is, amelyen a legutóbbi nagybőti elmélkedéseket megosztotta. A közép-olaszországi Colli del Trontóban, Ascoli Piceno közelében született, 1946-ban lépett be a szemináriumba. Elmondása szerint 13 évesen hallotta meg az Úr hívását, méghozzá olyan egyértelműen, hogy abban soha nem kételkedett. 1958. október 19-én szentelték pappá, majd a Loretói Szentház bazilikában kezdett szolgálni. Svájcban, Friburgban diplomázott teológiából, majd a Milánói Szent Kereszt Katolikus Egyetemen bölcsészettudományból, hogy az új szövetséget és az egyházatyákat tanulmányozza. Itt tanította később a kereszténység eredetének történetét, majd a vallástudományi tanszéket igazgatta. 1975-től 1981-ig a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja volt, és 12 éven át részt vett a katolikus küldöttség tagjaként a pünkösdi egyházakkal való párbeszédben. 1979-ben a kapucinus szerzetes felhagyott a tanítással, hogy minden idejét az ige szolgálatának szentelje. Második János Pál pápa nevezte ki 1980-ban a pápai ház szónokának. 16. Benedek 2005-ben megerősítette tisztében, ahogy 2013-ban Ferenc pápa is. Cantalamessa atya tartja az adventi és a nagybőti időszakban az elmélkedéseket a római kúria tagjainak a pápa jelenlétében. A világ sok országába hívják, hogy beszéljen, gyakran más keresztény felekezetekhez is. Tudományos könyveket írt a kereszténység eredetének ismerőjeként, az egyházatyák krisztológiájáról, a húsvétról az ősegyházban egyebek mellett. Számos spirituális írása jelent meg a pápai háznál tartott prédikációi gyümölcseként, melyeket legalább 20 nyelvre lefordítottak. 2009 óta Cantalamessa bíboros a Citta Ducalei irgalmas szeretet remeteségben él a kapucinus Clarissa közösségnél. Az általa egyik leggyakrabban idézett keresztény szerző Szent Ágoston. 2019-ben a nagybőti elmélkedéseket a hippói püspök tapasztalatára alapozta Térj vissza magadhoz címmel, amit a vatikáni médiának úgy magyarázott, hogy így találunk rá Isten nyomára, saját szívünkbe lépve vehetjük észre jelenlétét. Ahogy Szent Ágoston mondja, ha nem szállunk önmagunkba, ha nem vonjuk ki magunkat a külsőségekből, a zajból, akkor nem tudunk találkozni az élő Istennel. Annak ellenére, hogy a mai világ kifelé forduló világ, nekünk keresztényeknek sürgősen vissza kell térnünk szívünk intimitásába. Ez a benső intimitás nem árt az Isten országáért vállalt tetteknek. A bensőségesség nem áll útjában a cselekvésnek, hanem a cselekvésnek egy bizonyos módja. Anélkül, hogy kisebbíteni az Istenért vállalt tettek fontosságát, a bensőség megalapozza és megőrzi azt, mondta Páter Raniero Cantalamessa. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival a kegyelemről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen! Dicsérjétek az Urat szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton, dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek, mert nagysága végtelen. Dicsérjétek őt harson a szóval, dicsérjétek lanttal, citerával. Dicsérjétek dobbal és körtánccal, dicsérjétek citerával és fuvolával. Dicsérjétek őt zengő cimbalommal, dicsérjétek búgó cimbalom hangjával. Minden lélek az Urat dicsérje. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amelynek témája a világon a legnagyobb érték. Éppen ezért hittanóránk elején szeretném megkérdezni tőletek, hogy mit szólnátok ahhoz, hogyha 5-ös találatotok lenne a lottón, és egyszerre sok száz milliót vagy akár milliárd forintot nyernél, mit tennél vele, mire költenéd?
Én először is biztos, hogy adományoznék, és meggyőződnék arról, hogy a legjobb helyen van az a pénz, de magamra és a szeretteimre is költenék.
Én nyilván nagyon örülnék neki, és a családomnak próbálnék először segíteni belőle, utána pedig vagy árva gyerekeknek, vagy rászorulóknak adnék belőle.
Én is ugyanígy gondolom, hogy a rászoruló gyerekekre, betegekre költeném a pénzt.
Én nem igazán örülnék ennek a sok pénznek, mert számomra csak nyűg lenne, de ha mégis kapnék ennyi pénzt, akkor odaadnám én is rászorulóknak, és persze a családomnak is segítenék vele.
Bizonyára vásárolnál házat, autót, elmennél utazni, rokonságodban osztanád szét egy részét, magadnak mindennel felszerelt külön szobát készítenél, de vajon hány évig tudnád élvezni ezt a nagy vagyont?
Legfeljebb csak addig, ameddig élsz.
Van értelme akkor a világon a pénzt gyűjteni?
Nincs.
Akkor inkább mire lenne szükségünk, hogy boldogak legyünk itt a földön?
Segítsünk az embereknek.
És hogy szeressük egymást.
Ez a legfőbb érték?
Igen.
Számos érték nem megvásárolható pénzért. Mit gondoltok, mik azok az értékek, amik pénzen nem megvásárolhatók?
Az egészség, békesség,
az örömet,
barátságot,
a szeretetteljes kapcsolatainkat.
Mindezeket nem lehet anyagi javak függvényében adni, vagy éppen megvenni. Ezeket többnyire ajándékba kapjuk, nem kell értük fizetni, mind ingyen van. Aki mindezeket ajándékozni akarja, az ki lehet a mi életünkben.
Isten.
Amennyiben esetleg valakinek a, vagy valaminek a hiányát érezzük az életünkben, azt bátran kérhetjük a Teremtőnktől, de minden esetben nyitottnak kell lennünk arra, amit Isten ajándékba ad nekünk. Istennek akár mennyire is kételkedünk benne néha, de a legdrágább teremtményei mi vagyunk. Számára nem az állatok vagy a természet, de nem is az angyalok a legnagyobb kincsek, hanem az értelemmel és a szabad akarattal felruházott ember. Isten szeretete minden cselekedetünket megelőzi. Ő előbb szeret minket, hogy mi bármit is tudnánk tenni. Maga az Isten is emberré lett Jézusban, annyira szereti az embert. Semmi mást nem kívánt, csak velünk megélni törékeny emberi létünket, osztozni a szenvedéseinkben, megszentelni földi életünket, és segíteni az örök boldogság elérését. Mit választanál te a következő dolgok közül? Mindennel ellátott gyönyörű szobát, ahol egyedül élsz, vagy egy szerényebb körülményeket jó testvérekkel? Melyiket választanád?
Én a szegényebb körülmények között jó testvérekkel választanám, mert szerintem sokkal fontosabbak az emberi kapcsolatok, mint a vagyon, mert ugye az igazi érték a földön, azok az emberi kapcsolatok, a szeretet.
Vivi, te hogy gondolod?
Én is ugyanígy gondolom, hogy a testvéremmel való kapcsolatom az sokkal, de az tök mindegy, hogy hol vagyunk, vagy gazdagabb házban, vagy szegényebb házban.
Én is úgy gondolom, hogy sokkal fontosabb a társaság, és az, hogy jó emberekkel legyünk körülvéve, mint az, hogy hol.
Tengernyi pénzt, elkényeztetett életet kevés társal, vagy kevesebb vagyont, egyszerűbb életet több baráttal, akikre bármikor számíthatsz.
Én a kevesebb vagyont és az egyszerű életet a több baráttal választanám, mert számomra sokkal fontosabb, hogy legyenek emberek, akikben megbízhatok, és mindent elmondhatok nekik.
Akkor elmondhatjuk, hogy a pénz nem boldogít? Akkor nincs is rá szükség? Vagy mégis van rá szükség? Hogy vagyunk akkor az anyagi dolgokkal? Akkor itt már mindannyian szerzetesek lehetnénk, ugye, és a megszentelt élet állapotában lemondanánk itt a magántulajdonról? Már olyan szinten vagyunk, vagy mégsem?
Persze a pénz valamennyire boldogít, mert azért mégiscsak szükségünk van rá, hogy egy teljes boldog életet tudjunk élni, de nem ez adja az igazi örömet az élethez, hanem a kapcsolataink és a szeretet.
Hát a pénz nyilván boldogít, hiszen ha meg tudod adni a szeretteidnek azt, amit szeretnének, és amitől boldogak lesznek, akkor te is boldog leszel. Szóval nem lehet minden boldogságot pénz nélkül kivitelezni.
A mindennapokban szükségünk van az életünkhöz, de ahogy mondták a többiek is, a pénz az nem ad úgy közvetlen módon boldogságot, hogy jaj, nekem, én boldog vagyok, mert x millió forintom van.
Az Isten minden egyes embert külön-külön szeret. Akár egyetlen emberért is mindenre képes lenne. Ha csak te lennél a világon egyes egyedül, ő akkor is személy szerint mindent megtenne, érted? Mert Isten mindenkit üdvözíteni akar. Isten jelen van az életedben, aztán még hogyan szól hozzánk?
Például, ha imádkozunk, akkor is vele beszélünk.
Megszólít az írásokban, vagy az a Bibliában.
Isten kinyilatkoztatja nekünk önmagát.
Ő nagyon szeretne bevonni téged a saját életébe, ehhez azonban a te együttműködésed is szükséges, hiszen te egészen különlegesen fontos vagy az Isten számára. És nagyon sokszor el szoktam nektek mondani, hogy Izajás prófétánál is le van írva, hogy az Isten már téged anyád méhétől fogva akart és szeretett téged. Már akkor arról álmodozott, hogy te milyen leszel. És az akármilyen hihetetlen is, kell, hogy a te emberképedet, meg a magadról kialkotott képet ez befolyásolja, és hogy ne higgyétek el, hogy te egy véletlen vagy, meg ilyen csúnya vagy, meg olyan rossz vagy, meg erre se vagy jó, meg arra se, mert ez nem így van. Isten téged nagyon szeret, végtelenül sokat gondolt arra, hogy te milyen legyél, és ő tudta és akarta azt, hogy te olyan legyél, amilyen vagy. Pontosan ilyennek akart, ilyen szeműnek, ilyen szájúnak, ilyen lélekkel, és egyedi és megismételhetetlen teremtménye vagy az Istennek, és soha többet a földön nem lesz még egy belőled. És így tekintsél magadra, amikor a tükörbe nézel reggelente, szeresd magad, és fogadd el magadat annak, akinek Isten akar téged, hogy te vagy a legszebb ajándéka az Istennek a szüleid számára. Állítsuk sorrendbe az alábbi állításokat. Azt szeretném, hogyha meghallod azt a mondatot, akkor eldöntenéd, hogy a legkevésbé fontos, annak egy pontot adnál, és 7 pontot, ami nagyon-nagyon a leglényegesebb a te megítélésed szerint. Sikeres legyen az életem, és dúskáljak az anyagi vagyonokban.
1.
Gyermekeim legyenek, akiket szerethetek, és akik szeretnek engem.
Szerintem ez egy 6-os, mert nagyon fontos, hogy körülvegyenek emberek, akiket szerethetek, és akik szeretnek engem.
Isten töltse be a te teljes életedet. Ez mennyire fontos neked, hogy Isten jelen legyen az életedben?
Hát szerintem ez is nagyon fontos, ilyen 6-ost adnék rá, ugyanis, hogyha Isten veled van, akkor sokkal könnyebb az életed.
Megmaradjon az egészségem, jó erőben, fogyatékosság nélkül élhessek. Mennyire fontos ez nekünk?
Szerintem ez egy ötös, hiszen akkor se tudunk gondtalan életet élni, hogyha valaki nem tud járni, vagy bármi ilyesmi fogyatékossággal él.
Mennyire fontos az, hogy találjak megfelelő munkahelyet a boldogságom szempontjából?
Hát nyilván nagyon fontos, hiszen ez tölti be majd a mindennapjainkat, és hogyha nem szeretjük majd, amit csinálunk, akkor az életünk más részeire is ráhatással lehet.
Igen, de viszont nagyon fontos az, hogy a helyén kezeljük a munkahelyet, tehát hogy nem szabad az, hogy mindent az befolyásoljon, hogy én mi szeretnék lenni, és mindent annak hátterébe tegyek, ugye? Nagyon sokszor van olyan, hogy valaki 3-4 munkahelyet is elvállal, meg minden feladatot, nem is tölt szinte időt a családjával, és akkor mivel a mérleg nyelve átbillent erre a munkára, akkor mire nem jut elég idő?
Hát a családdal lenni.
Így van, és akkor el kell dönteni, hogy melyik a fontosabb, hogyha egy nagy családi házba élek, mondjuk, mert egy apuka azért vállal külön munkát, vagy éppen megelégszek egy kisebb lakással. Tehát, hogy észnél kell lenni nagyon, mert ezeken is el tud csúszni az ember családi boldogsága, meg mindene, a jövője is, meg az életének az értelme is. Kiváló férjem, feleségem legyen, akivel hűségesen lehetünk egymáshoz. Mennyire fontos ez?
Ez számomra egy 6-os, mert ez nagyon fontos számomra. Nem kell, hogy tökéletes férjem legyen, persze nem ezt várom el, de az számomra nagyon fontos, hogy hűséges legyen hozzám.
Legyenek barátaim, és megbecsüljenek. Ez mennyire fontos, hogy megbecsüljenek a barátaim?
Ez egy 6-os.
Miért?
Hát azért, mert hogyha egyedül vagy, annak úgy semmi értelme, hogy nincs kivel megbeszélned a dolgaidat.
És ez a megbecsülés miért annyira fontos, hogy megbecsüljenek? Mit jelent ez igazából?
Hogy ne használjanak ki.
Hanem ez a szeretet tényleg mély legyen, és valós és igazi. Ez az egymás iránti kölcsönös baráti szeretet. Isten annyira szeret, hogy ingyenes segítséget küld a számunkra, annak érdekében, hogy életünket könnyebben igazítsuk ő hozzá. Isten az üdvösség érdekében adott ingyenes ajándékát kegyelemnek nevezzük. A kegyelmet nem érdemeink alapján vagy természetünk szerint kapjuk, hanem az Úr jósága miatt. Igényt nem támaszhatunk rá, és nem is követelhetjük. Mennyei atyánk egyénileg adja az adott személy helyzetének megfelelően, annak érdekébe, hogy elkerüljük a vétkeinket, és a súlyos bűnöktől mentes állapotban maradjunk. A kegyelem az alapja annak a szövetségnek, ami Isten és az ember iránti egyoldalú elköteleződésének is. A Bibliának már az elején is arról olvasunk, hogy Isten gazdag a kegyelemben és a hűségben. A legnagyobb mértékben mikor mutatkozott meg a kegyelem itt a földön?
Akkor, amikor Jézus eljött a földre, hogy tetteiben és szavaiban is egyaránt megmutassa Isten végtelen irgalmasságát.
Mit mond a Szentírás az Istenről? Milyen ő?
Isten irgalmas és könyörületes, hosszantűrő és végtelenül jó.
Latinul úgy mondjuk a kegyelmet, hogy grácia. A gráciából képzett grátis szó magyarul is ingyenest jelent. Hol találkoztál már te életedbe a grátis szóval?
Legtöbbször a teleshop reklámokba láttam ezt a szót.
Voltál már olyan helyzetben, amiről utólag úgy érezted, hogy valaki láthatatlanul vezetett téged?
Én már többször is, de a legutóbb akkor, amikor egy versenyen prezentációt kellett bemutatnom, és kicsit elvesztettem azt, hogy igazából hol is tartok benne, de valahogy úgy tökéletesen kihoztam minden mondatnak a végét, és hát nem én voltam, ezt már tudom.
Elkerültél-e már olyan bűnös helyzeteket, amiben mások esetleg belebuktak? Volt olyan? Bizonyára volt már veletek is olyan, amikor úgy éreztétek, hogy csak az Istennek a kegyelme vezetette benneteket attól a bajtól. Nekem volt olyan, amikor a zebránál álltam, és nem figyeltem, és hogyha tényleg olyan, mintha nem is én húztam volna vissza a saját lábamat, és nem, így nem ütött el a busz, de ha valami nem húzza vissza, vagy valaki a lábamat, akkor már most biztos nem itt lennék. Szóval, hogy az ember meg tudja tapasztalni ezt a láthatatlan, de ugyanakkor jelen való Istent ezekben a helyzetekben, hogy az Isten csak ő volt az, aki megóvott téged attól, hogy olyan bajba kerüljél. Ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy szűzanya kötényébe esett, hogy nem lett neki baja, hogy ezekre nincs magyarázat, gyerekek. Csak az, hogy az Isten ott volt, és hogy az ő az, aki megmentett minket ebből a helyzetből. És akkor ezáltal válik nyilvánvalóvá, hogy a Jóistennek a kegyelme vezetett akkor minket. Most játszunk egy olyan játékot, hogy még Isten tulajdonságai az, hogy irgalmas, megbocsátó, türelmes, szeret minket. Nézzük meg, hogy ha minden szó ez betűvel kezdődik, akkor hogyan tudnád ezeket a szavakat befejezni. Isten legfontosabb tulajdonsága, mindenki vágyik rá. Mi az az ez betűs szó?
Szeretet?
Így van. Szerződéshez hasonló, de a felek között közös céllal létrejött erős megállapodás, amikor elköteleződnek egymás segítése érdekében.
Ez a szövetség.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek egy szóval.
Szent Háromság.
A kín, a fájdalom, a nehézség, nehéz sors más néven.
Szenvedés.
Ami a szemnek tetszik, ami gyönyörködtet.
Szépség.
A harmadik isteni személy, amikor említjük a nevét, akkor a válunkat érintjük, aki átfog és aki bennünk van.
Szentlélek.
Változatos, tarka-barka, más néven.
Színes.
Most pedig nézzük meg, hogy ha minden szó K betűvel kezdődik, akkor hogyan tudnánk befejezni az adott fogalmakat. Isten önközlése az ember felé történő megnyilvánulása.
Kinyilatkoztatás.
Pokol, örök szenvedés más néven.
Kín.
Megbocsátás, hiba rendezése másokkal.
Kiengesztelődés.
Igeként utána megy, főnévként politikai küldött esetén egy nagy jelzőt is eléje tesznek.
Követ.
Krisztusi ember.
Keresztény.
A második isteni személy felség címe héberül messiás.
Krisztus.
Hát gyerekek, én azt kívánom nektek, hogy fedezzétek fel, hogy milyen jó Istennel élni. Engedjétek, hogy formáljon titeket, figyeljétek meg a természet szépségeit, néha tartsatok csöndet, alkalmanként lapozzatok bele a Bibliába, ő mindent megtett, érted, most már te következel. Ha akarod, meg kell ismerned őt, és végezetül pedig imádkozzuk közösen el József Attila versét, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Dolgaim elől rejtegetlek, Istenem, én nagyon szeretlek. Ha rikkancs volna mesterséged, segítenék kiabálni néked. Hogyha meg szántóvető lennél, segítenék akkor is mindennél. A lovaidat is szeretném, és szépen okosan vezetném. Vagy inkább ekeszarvat fogva szántanék én is a nyomodba, a szikre figyelnék, hogy ottan a vasat még mélyebbre nyomjam. Ha csősz volnál, hogy óvd a sarjat, én zavarnám a felevarjat. S bármi efféle volna munkád, velem a soha meg nem unnád. Ha nevetnél, én is örülnék, vacsora után melléd ülnék. Pipámat egy kicsit elkérnéd, s én hosszan mindent elbeszélnék.
Uram, szóltál nekem, s én hallottalak. Tudom, mit kell tennem, mert megláttalak. Itt állok előtted, küldj el engemet, megyek. lélek népem közé, a fogod a kezem. Érítsd meg az ajkam, hogy megtisztuljak. Add igét a számba, hogy ne iszoljak. Uram, szabadkoztam olykor, fiatal vagyok. Nem értek a szóhoz, csak dadogni tudok. Akkor te így szóltál, ne félj gyermekem, hatalmas leszek a te gyengeségedben. Törd össze a szívem, járját teljesen, váljon a te ígéd, tűzi szívemben.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. A 2023. november 21-i adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan a hírek után Egyházfórum című műsorunk szól, melyben dr. Pápai Lajos nyugalmazott győri megyés püspököt hallják 12. Pius pápáról. Ezután hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a koresti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után a híreket követően a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorával várjuk Önöket. Hajnali három óra után híreket mondunk. Majd az Egymás közt című műsorunkban dr. Martos Levente Balázs, az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspöke beszél az egyházról, mint Krisztus közösségéről. 4 óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Berec Renáta, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jézus parancsot adott, telepítsétek le az embereket. Jó, füves hely volt ott. Le is telepedtek. A férfiak szám szerint mintegy 5000-en voltak. Olvasom a János evangéliumban. Isten szava olyan, mint a papírosra írt kotta fejek. Hangszerre vágyik, mely egyszerre feltárja titokzatos életét. Nem csupán valami hasznos erőfeszítés végén remélheti a keresztény, hogy felfedezi Istent, Isten megmutatkozik neki minden nap, minden cselekedetében. Ismeretét nem keressük először, mint ismeretet, hanem az természetesen folyik az életből, mert a kereszténység elsősorban nem a megismerés vallása, hanem az élet vallása. Az igazi kenyér, az igazság kenyere annál jobban kielégít, minél kevesebb van belőle. A régi törvény bőséges, dús, megszámlálhatatlan adagra van osztva. Egybefoglalása 100 meg 100 szabálynak, amik a könyvben vannak följegyezve, és 1000 más szabálynak, amiket az írástudók és farizeusok eszeltek ki. Első szempillantásra óriási asztal, amelynél valamennyi nép jól lakhatik. De az alázatosak népe nem tudja csillapítani igazság éhségét ezzel a rengeteg, de ehetetlen eledellel. Viszont elegendő egyetlen szó, mely betölti a lelket, amely megbékíti a szívet, amely lecsillapítja az igazság éhséget, és a sokaság jól fog lakni, és jut majd belőle enniük azoknak is, akik nem voltak jelen azon a napon. Uram, mondd ki örök igédet bennem, és add, hogy meghalljam. Áraszt szívembe fényedet, és add, hogy azt lássam. Uram, rajzold belém vonásaidat, és engedd, hogy azokat megőrizzem. Uram, tessenek neked cselekedeteim, és adj erőt, hogy készséggel mindig újra kezdjem.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha tartasz holnapi napodra. Nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, ki